Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ág István, Kossuth és József Attila díjas költővel, Bíró Magda beszélget.
Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió stúdió vonalán Ág István, Kossuth díjas, József Attila díjas és még számos díjas költőt, a nemzetművészét, és megköszönöm, hogy kész a Mária Rádió hallgatóságával az életéről és a Bibliával kapcsolatos gondolatairól beszélgetni.
Állok rendelkezésére.
Mindenek előtt azt szeretném kérdezni, hogy ön tulajdonképpen Nagy István néven iratkozott be az iskolákba már, itt Budapesten is a bölcsészkarra és az ötvös kollégiumba, de Ág István néven szerepel, mint költő kezdetektől fogva. Ennek a névváltoztatásnak mi az oka?
Egyszerű volt, akkor a magyar irodalomban két Nagy István is, és meg kellett változtatnom valamiképpen. És egy ideig futott a két név egymás mellett, de nem volt ez jó, mert például el voltam ösztöndíjaként Jugoszláviába, és akkor egy Nagy István jelentkezik az útlevelével, és akkor Ág Istvánnak mondja magát, szóval a gyerekeim megbolondultak, vagyis hát csak úgy mondom, hogy zavarba voltak attól, hogy most Ág meg.
Hát igen, nagyon-nagyon rossz lehet két névvel élni.
Nem könnyű dolgok, és akkor az apám ellen, vagy az apám túl eltitkolva, mert erre nem volt mertem. 30 éves koromban változtattam meg.
De írni már, ugye korábban
mindent,
is,
mindent,
már ezen a néven.
Igen.
Hát akkor szóba került az édesapja. Beszéljünk egy kicsit a gyerekkoráról. Mindenek előtt meg kell mondani, hogy ön Nagy Lászlónak az édes testvére, az öccse, és én gondolom, hogy ha az embernek Nagy László a bátyja, aki viszonylag korán közismert és szeretett költő volt, befutott költő volt, nem érezte úgy, hogy ez egy kicsit árnyékot vet az önköltői indulására?
Ezt úgy szoktam mondani, hogy azt hitték, hogy vet, de nekem nem semmi. Ilyen nem volt. Valószínű korai gyerekes magabiztosság és a hit abba, hogy más tudok csinálni. Most ez egy ideig úgy előszokott jönni a kritikákba, hogy mibe különbözik, meg mibe nem. De ez aztán lassan elmúlt, mert egészen más, amit én csinálok, mint ő.
Egyszer, mintha azt nyilatkozta volna ön, hogy a bátyja ugye elsősorban rajzos mivoltában indult, azt hiszem, hogy képzőművészetére vagy iparművészetére is járt, és akkor ön azért is fordult a költészet felé, vagy kezdett versekkel próbálkozni, hogy ön egy másik területen fejezze ki magát.
Minden esetre a bátyám hatása akár miképpen, de a művészet felé fordított. És ő akkor látványosan művelte a festészetet, a képzőművészetet, tehát látványosan azért mondom, mert a verseit meg eltitkolta, és nem is tudtuk, hogy van.
Aha.
És viszont ő tanított meg versekre már kisgyerekkoromban, József Attila, Csinka, és hát már az alsó tagozatban is szavalója voltam az iskolának, szóval nagyon benne éltem ebbe a irodalom, amit később irodalomnak lehet mondani.
Mert ugye egyébként nem nagyon sok időt töltöttek együtt, hiszen Nagy László lényegesen idősebb volt, és ő már hamar elkerült a háztól, amikor ön kisgyerek volt. Ön volt a legkisebb a gyerekek közül, ha jól tudom.
És én voltam 11 évvel a nővére után, 4-en voltunk testvérek.
Van egy idézet, amit hadd olvassak fel Nagy Lászlótól. Az öcsém 11 évvel a húgom után született, de semmi látszatát nem kelti annak, hogy kései gyerek. Sőt, apám minden kurázsiát éppen úgy örökölte, mint én. Hát akkor beszéljünk egy kicsit az édesapjáról.
Hát egy túlzás ez, mert hát azért mégis gyerek voltam. És.
De ezt lehet, hogy később mondta már, amikor már látszott a kurázsia.
Az biztos, hogy érdeklődő gyerek voltam, és meditáló. Ehhez hozzájárult az is, hogy egyedül voltam, mert hiába volt három testvérem még. Én egykeként nőttem föl. Mert ők csak hazalátogattak az iskolából, aztán meg a munkahelyekről, szóval távolról.
Ugye Iszkázon született 1938-ban, vagy Felső Iszkázon, ez egy...
Felső Iszkáz, úgy van, hogy 47-ben egyesítették a három Iszkázt. A Iszkáz volt Felső, Közép és Alsó Iszkáz. A Felső Iszkáz teljesen jobbágyi falu, a Somlóvásárhelyi apácáknak volt a faluja.
Igen, tehát a Somlóhegy akkor létével is, meg így történelmi vonatkozásban is rányomja a bélyegét.
Minden volt. Egy sík vidéknek a hatalmas piramisa ott a határ szél végén, mert 4-5 kilométerre van a falutól. Én még ugyanabban a népszokásban voltam kisgyerek, mint az elődeim. A népszokások éltek, főleg a karácsonyi. A lucázástól kezdve a vízkereszti háromkirályozásig. Akkor aztán jött ez a nagy robbantás, ami szétszórt bennünket. Tulajdonképpen kiürítette a falokat. Ez azt jelentette még abban az időben, hogy akik elmentek, azok haza is mentek ünnepekre. Mondjuk én is elmentem gimnáziumba, de az más, mint aki iparba jött föl Pestre kalauznak, vagy postásnak. De még tartották a kapcsolatot a szüleivel.
Ugye volt ebben a faluban egy katolikus templom. Templomba járó család voltak?
Az egy kötelező szokás volt a templomba járás, persze vasárnap, a vasárnapi misére. Felső Iszkáz volt még akkor, ez katolikus falu, mindegyiknek temploma van, tehát van most 250 lakos három templommal, búcsukkal és a szokásos vasárnapi szentmisékkel. Ez a falu, ez egy történelmileg eléggé mélyen benn van a múltban, mert a Szent István által alapított apácáknak volt a faluja. És itt volt egy, és van is, bár most nincsen pap, a plébánia, ez egy ősi plébánia volt. Aztán ez a mostani idő az egyházzal mit csinált, vagy mi lett az egyházból, az jellemző, hogy a falu már legalább 45-50 éve, mióta az öreg Vévános úr, már utána még volt egy fiatalabb is. Szóval a 60-as évek végén már a szomszéd plébánia tartotta a fertartásokat, és elvékonyodott az is, mint a lakosság.
De a 60-as években még mint gyerekek jártak a templomba, és vallásoktatás is volt, nem?
Én inkább magamról tudok beszélni, ami egy évtizeddel előbb. Hát én tanultam hittant végig, még az úgynevezett állami általános iskolába is. Előtte egyházi iskola volt. Katolikus elemi, és mindig minisztráltunk, be voltunk osztva. Én püspöknek is minisztráltam bérmáláskor.
Hát akkor még latinul kellett, ugye, minisztrálni?
Hát persze, hogy latinul, csak nem tudtuk latinul, csak a szavakat. De nem értettük.
De tudtak mondani.
El tudtuk mondani, mert megtanultuk kívülről. De valószínű, hogy deformált módon sok valóságot.
És volt egy kedves plébános, akire szeretettel emlékszik?
Nem mondanám kedvesnek, de nagy tekintélyű volt, és én nekem a tisztelet jön elő inkább. Az ő kedvessége jól megismert Nagy Pálcával, mert ő volt az iskola igazgatója, de én is szerettük, és a falu tisztelte.
Hát igen, a szigor az...
Ő egy méltóság volt. Ha végigment a falun, akkor az mindenki tudta, hogy ki megy itt az utcán. Aztán, amikor mi elmentünk, úgy tudom, és egyre kevesebb lett a gyerek a faluban, már az iskola is megszűnt, hanem a másik faluba kellett nekik menni. Nem volt élet. Tehát a népszokások, amik jelezték azt a világot, ami elmúlt, és mi nekünk még részünk volt benne, az megszűnt. És úgy kellett nekem végigélni ezt, hogy 52-ig voltam otthon iskolába, és akkor volt az apám egy évi kurák, mert a faluba, a felső iszkádi faluba nem volt nála gazdag, de ő sem ért el a kurák határát.
De mégis...
24 katettel földre gazdálkodott, és 25 volt a határ. És ez egy rettenetes... Az a padlásöprés, és hát ezt végig kellett élni. Minden pillanatban várhatta a letartóztatást, várhatta a pénzbüntetést, már nem is volt a padláson semmi. Érthetetlen volt, és nekünk abba a gyerekeknek, abba a világba kellett úttörőnek lenni. Közben én minisztráltam a templomba, vörös nyakkendő és minisztráns ruha. Szóval nagyon szimbolikus is volt ez így.
És nem lett ebből kellemetlensége, hogy hát az édesapját, mint majdnem kulákot sem hiszem, hogy nagyon kényeztette a rendszer, és hát azt is lehetett...
Az apámnak a hagyományos tekintélye az... Végül is megmaradt, mert a tanácselnök aratója volt, és barátjának is mondható volt. És na most így söpörtette le a tanácselnök barátja a padlásról a gabonát. De nagyon furcsa dolgok voltak. Úgy is volt, hogy muszáj volt megélni. Na most ez a... Muszáj volt megélni, ellentétes volt a törvényekkel, mert nem lehetett egy hídónál többet vágni egy télen, az viszont egy családnak nem volt elég,
akkor
mit csinál a
magyar
ráképterített ember, a tyúkházba eldugva hízolták a disznót. Bár a mikrolunkban azért nem két pár tag volt, csak még két pártak, meg egy pártbizottság a belőlük.
És a szüleinek ellenére, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz élet volt, de mégis mind a négy gyereket kitanítatták.
Hát rájött apám arra, hogy igaza van anyámnak, hogy itt nem biztos, hogy jövőjük lesz a gyerekeknek. Érdekes, hogy biztatták a gyereket, hogy tanuljon tovább, azzal is ürítették a falut. Tehát ami jó volt egyik oldalon, az rossz volt a másikon. És akkor engem Tapolcára helyeztek pápa közeléből.
És akkor a következő állomás az életében az ötös kollégiumból a bölcsészkar. Magyar könyvtárszak.
Igen.
És akkor egészen fiatalon itt élte meg 1956-ot már a fővárosban.
Hát úgy egészen fiatalon, hogy ide jöttem az ötös kollégiumba szeptember elején, és már másik hónapban meg ott feküdtem a halottak között a parlamentnél.
Tehát megsebesült 25-én a parlamenti, hát szörnyű vérfürdőben. És hogyan menekült meg?
Hát ez is valami isteni csoda volt, mert már az is, hogy abba a részbe, ahol majdnem mindenki meghalt, mi ketten a évfolyam társammal, aki mellé véletlenül feküdtem, és nekem a lábamat, ő nekem a karját törték el, ő segített be egy ilyen csönd. Kiderült, hogy nem befejeződése volt ennek a szörnyűségnek, hanem egy kis szünet. Éppen, ha ott maradunk, akkor vagy előérzünk, vagy még rá
kapnak még
kapunk, mert mikor kijöttem, akkor láttam, hogy mi volt, mikor autóval, teherautóval elvittek bennünket onnan, ott egy házpincéjében voltunk.
És ott már volt orvosi segítség, legalább, hogy az elvérzést megállították?
Volt valami, de az nem jelentett sokat, mert nem is találták meg, a másik két sebem volt. És
másikat meg se találták?
De a kórházban is majdnem ez megismétlődött.
És ez hogy volt, hogy ott valami ünnepségre készültek, vagy valaki beszédet mondott volna, és akkor egyszer csak elkezdtek teljesen váratlanul? Megindult a sortűz?
Ez még most is kérdés, mert hát mi bementünk, lejöttünk Pestre, a Gellérthegyről, a Ménesi útról. Ott volt egy tumultus, egy olyan jelenet, hogy tank, beszéd, rászló. Hát ott néztük, és akkor az ember már benne volt a harmadik napon ebbe az egészbe, akkor könnyen kapta magát, és ment a tömeggel megint. Tehát elmentünk. Nem tudtuk, hogy, vagyis nem emlékszem, hogy tudtuk volna, hogy miért megyünk. Biztos, hogy tudták, akiket irányították, de akik hozzácsapódtak. Mint mi az, hát megmutatni, hogy mi van bennünk. És akkor volt ez a vérfürdő, amiről elég sokat mondtam már.
Nem, de most hogy mentették aztán meg?
Utána ott a kettes megállója a Rákóczi szobor mögött. Mi azért ment oda a tömeg, mert az védett a tér zöldödésétől, ami a Önverésügyi Minisztérium meg a parlament között folyt. Ide jött egy tank, ami ezt az egészet aztán rettenetessé tette, mert az lőtt minket agyon.
Tehát közel, ott viszonylag közelről.
És akkor, mikor az elment, de ott mondták aztán, hogy még visszament utána, de amikor elment ott a hátunk mögött, akkor szólt a barátom, hogy menjünk be, és akkor segített, és bement, azt hiszem, a Kossuth tér 8 számú házba be tudtunk jutni. De már többen voltak ott, sebesültek is. Engem kilőttek a harmadik napon, ez lehet, hogy az élet megmentése is volt, mert mi lett volna, nem tudom.
Igen, ment volna a fiatalokkal.
Aztán a bátyám eljött értem november 15-e után, és akkor náluk voltam, majd vonatra ültem, és mindenki azt hitte, hogy disszidálok. Láttam is a 8-as műtőn a disszidensek teherautós fölvonulását, amikor szekérrel vitt engem haza egy falu belé.
Eszébe sem jutott disszidálni?
Nem. Sőt, hát a családban volt, aki félve a következményektől. Én nem féltem a következményektől, mert éreztem, hogy én nekem nem volt semmi olyan, hogy letartóztathatnának, bár a kollégium az olyan volt, hogy borzalmas aztán elvégeztem az egyetemet 61-ben, akkor megnősültem abban az évben. Elhelyezkedtem könyvszárba.
Az első könyve a Szabad-e énekelni
65-ben
jelent meg. Igen, hát ez korán, hát, és ez már kötet, azért ez nagy dolog.
Volt abban egy 56-os vers, és azt se vették észre, vagy nem akarták. Itt az ember nem tudta, hogy mi az igazság.
Ez nem mondana el egy 56-os verset?
De. Ezt 62-ben írtam. Halottak napjára. Se puskát, se zászlót nem hordtam hónom alatt, mégis célpont lettem, szívem a sárra szaladt, ereimben a kín keringett mérgeivel, ruhám lángolását friss vérem oltotta el, szomszédom elesett, temébe dűlt a kalap, puska durranás volt minden újabb pillanat, minden ágyú dörgés, utolsó óraütés, fektemben falevél ragadt rám, kitüntetés. Korán megmutattad föld alatti képemet, halálfélelemtől messzelátó képzelet, de élve maradtam, talán nem tűnhettem el életlenül, ifjúságtól üresen, a hazám sapkával, fellegekkel befőd, gyertya és árvaság nem ég koponyám fölött, a szilánk megnyugszik, a húsomba beletört, cipőmre agyakból magas sarkot ver a föld, az örökzött fagyöngy állja az időt tovább, víz mossa el a levelek sárga alkonyát, és kiköt a sárba véres vitorláival ez a múló év is, pontosan úgy, mint tavaly.
Ág István Kossuth és József Attila díjas költővel Bíró Magda beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.